abraçado. Te vejo gemendo, mert a késő fehér télben jégvirágok nyílnak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Gyémánt mise lesz a mai napon a lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket, 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a lajosvárosi egyházközség hívei. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár 3. évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csólyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. Délutántól azonban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és egyre több felé akár több hullámban számíthatunk zápor-zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és kumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nem végadtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Mert egy hónapja lejárt. voltam, nem értenéd, hogy hol lépted át. Suttog magadnak, hogy így lesz a jó, hidd el az agynak, mert a szépek nem valóan nem is lesz igaz. Lehet még boldog, bár nem úgy csóbb igaz, de megoldja a dolgot, elkacsintod a holnapot, pedig jó, mert én voltam ott. Elkacsintod a holnapot, pedig jó, mert jó, mert én voltam ott.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélget az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Azt talán mindenki egyetért velem, hogy hát a szívünk egészsége az egy mindannyiunk közös ügye, és Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokoknak számítanak. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés, és hát a prevenció. Nos, kedves Erika, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen az egyesületük mit tud tenni annak érdekében, hogy az emberek elmenjenek szűrésekre, már ami a szívünket illeti, illetve hát mit, milyen munkájuk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat. A Szívesenről összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy ugye ez az Országos Betegegyesület, a Szívesen Országos Betegegyesület 2011-ben alakult. A Semmelweis Egyetem munkatársai, betegei és a vezető koordinátorunk Bernát Lukács Zsuzsa nevéhez fűződik. Ők voltak azok, akik próbálták felkarolni azokat a betegeket, akik szívinfarktuson átestek, vagy bármilyen szíveredetű megbetegedésben szenvednek. Céljuk az volt, hogy csökkentsük a információ hiányból adódó esetleges félreértéseket, kiszolgáltatottságérzést, biztosítani a betegek számára, hogy legyen egy olyan összefogó csapat, akihez bármikor tudnak fordulni, akár életmódbeli, akár terápiás lehetőségek, akár rehabilitáció terén. A fő mottója a Szívesennek, a négy alappillére nekünk ugye az, a csapatunknak és a 15 koordinátornak, mert már az elmúlt években, hál' Istennek Zsuzsa szervezésének, Bernát Lukács Zsuzsa vezető koordinátorunknak a szervezésének, hogy 15 főre nőtt a országos lefedettségünk, úgymond.
Tehát minden 15, nagyvárosban.
Igen, lehetőség
vannak.
Szerint 15 helyen tudunk biztosítani szűréseket, vagy a régióban kijárunk a településekre, és az ott élő lakosságnak biztosítunk kardiovaszkuláris rizikó szűréseket.
Miből áll ez a szűrés, Erika? Mi történik?
Szűrések alkalmával, mivel én a borsodi régió vonatkozásában szeretném elmondani, ami részemről nagyon fontos volt a munkám során, hogy mivel a régió nagyban ugye az aluliskolázottság és a kicsit hátrányosabb helyzet, nehezen megközelíthető egészségügyi szolgáltató rendszer miatt, meg az úgymond előregedő lakosság miatt tűztem ki célul azt, hogy menjünk ki, mi ki az emberekhez, szólítsuk meg a lakosságot.
Nagyon milyen a fogadtatás egyébként? Hogy fogadják az emberek?
Nagyon pozitív, tehát jelenleg is folynak tárgyalások, pont egyébként Mezőkeresztes várossal, hogy ott is szervezünk majd még szűrést az idén. Elsősorban én az önkormányzatokat keresem meg, a polgármester urakat, vagy a jegyzőt, tehát felveszük a hivatalokban a kapcsolatot, elmondjuk, hogy mi a célunk, mit szeretnénk. Nagyon nyitottak, nagyon segítőkészek, nagyon-nagyon örülnek a lehetőségnek, és akkor ők biztosítják számunkra a helyszínt, és mi a szervezetünk által minden eszközt, minden testcsirkot és egyéb szükséges eszközt, ami szükséges a szűréshez, azt mi visszük magunkkal. Ők megkérgetik a lakosság körében, úgyhogy mi az adott napon megjelenünk a kis csapatunkkal, és akkor a lakosok pedig jönnek.
Hogy milyen vizsgálatokat
végeznek? És amikor megérkeznek, ugye akkor mi a szűrésünk alkalmával? Vérnyomásmérés, testsúlymérés, véroxigénszint mérést csinálunk pulzoximéterrel, koleszterin szintet mérünk, és vércukrot, majd az utolsó állomás a szűrésnek Vive készülékkel, ez egy egycsatornás EKG, amivel elsősorban ritmuszavarokat lehet kiszűrni, azzal EKG-t készítünk. Minden esetben van velünk egy kardiológus szakorvos, és ugye a szűrésen résztvevő egyénnek, ahogy végigjárta a szűrés pontjait, az utolsó állomás az orvos, és akkor ott a mért értékek alapján doktornő vagy doktor úr, aki van éppen velünk, ő átnézi a értékeket, és az alapján konzultál a beteggel. A beteg is feltehet minden kérdését, vagy előzményeit elmondhatja, és tanácsokkal látjuk el a továbbiakra vonatkozóan, hogy vagy keresse fel házi orvosát, vagy sok esetben, amikor úgy látjuk, hogy esetleg kórházi háttér, vagy olyan szakmaspecifikus kérdések vannak, amit mi tudunk biztosítani, akkor az osztályunkra behívjuk.
Tehát van, amikor elég a házi orvos, mondjuk egy magas vérnyomást, amiről nem tud a beteg, ott nyilván elég helyen megy a házi orvoshoz.
Nagyon sok esetben, tehát az elmúlt, tehát 2023-tól csatlakoztunk a Szívesen Országos Beteg Egyesülethez, azóta 716 beteget szűrtünk meg, évi szinten ilyen 4-5 településen jelenünk meg csapatunkkal. Nagyon sokszor szűrtünk ki magas vérnyomásokat, emelkedett vércukorszinteket, magas koleszterin szintet, sőt, statisztikát is készítettünk belőle, hogy sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a 3 év alatt elég, vagyis pontosabban a 2 év, mert 23 év elejétől mostanáig romlanak az értékek. Tehát egyértelműen az értékek mutatják azt, hogy az egészségi állapota a lakosságnak romlik.
Mi nem lehet figyelünk ennek oda az magunkra. Oka? Nem figyelünk?
Nem figyelünk oda magunkra eléggé. Hiába ez a sok szakmai prezentáció, előadások.
És hát ingyenes szűrések.
Ingyenes szűrések. De mégis én mindig azt mondom, hogy igenis mennünk kell ezen az úton tovább, tehát csinálni kell, hogy ott megjelenjünk meg, vagy hívjuk be a betegeket, tegyük vonzóvá a betegek számára az, hogy igenis meg kell jelenni, és milyen jelentősége van, mert ha 2-3 betegnél is kiszűrünk egy-egy súlyos ritmuszavart, mondjuk egy pitfalfibrillációt, aminek későbbi következménye egy stroke lehet, ami több esetben elő is fordult, hogy a szűrésen ki tudtunk ilyet szűrni. Vagy rendkívül sok rizikóval, mondjuk 3-4 rizikóval rendelkező beteg ott szembesült az orvosunk által, hogy ő milyen veszélyeztetett a kardiovaszkuláris események terén. És ha céltérünk, mert igenis vannak települések, ahova mondjuk visszamegyünk, lehet, hogy egy év múlva, akkor mondjuk, ha ugyanez a beteg eljön, akkor elmondja, hogy ő már elment, szedi a gyógyszert, de mégis nagyon nagy feladatunk még ugye természetesen az, hogy az adherencia a beteg együttműködését elérni, hogy a gyógyszerszedésben a terápiás lehetőségek alkalmazása a gyógyulásában, amit az orvos és a szakellátó rendszer kínál számára, nagyon fontos.
Van célcsoportjuk? Idősek vagy fiatalok inkább, akik elmennek a szűrésekre?
Konkrét célcsoportunk nincs, lehetne esetleg korhatárként is egy-egy szűrést megkérdetni, de mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége. A tapasztalataink alapján elsősorban a idősebb korosztály az, aki megjelenik a szűréseken. Zömében a nők, tehát nagyon sok hölgy elmondja, hogy nem tudta rá, tehát rávenni a férjét, hogy igenis jöjjön el vele a szűrésre. Tehát nagyon kis százalékban jelennek meg. Tehát ilyen...
Érdekes, pedig talán a férfiak veszélyeztetettebbek, nem?
A férfiak veszélyeztetettebbek valóban, de így a korunk ezzel a fejlődő társadalomban elértük azt, hogy a nők felzárkóztunk a férfiakhoz sajnos, mert mi nők ugyanúgy involválva vagyunk mindenbe, amiben a férfiak. Tehát mi is dolgozunk, teljesítünk, gyerekeket nevelünk,
háztartást
vezetünk, tehát ugyanúgy minden plusz feladatot megcsinálta a férfiak. Sajnos és a társadalomban kialakult az, hogy a nők is sokkal többet dohányoznak, akár bármilyen élvezetiszert fogyasztanak. Tehát ugye a régi időkben talán a nők védettekben voltak, meg ugye a menopauza az, ami egy védőgát nekünk, de sajnos ugye a újkori szokások, dohányzás, alkohol és egyéb dolgok a nők terében is nagy mértékben elterjedt, és ez a mi egészségű állapotunkat is rontja. Tehát ezt a statisztikák egyértelműen mutatják.
Tehát akkor az a tapasztalat, hogy az egészségtudatos szemléletünk az még, azon még van,
hát
mit javítani.
Mindig nagyon sok javítani való van rajta. Azt azért megjegyezném, hogy most vasárnap 28-án voltunk Budapesten a Szépség Export. Meghívást kaptunk, hogy vegyen részt a Szívesen Beteg Egyesület csapata szűrése. Nagyon-nagyon népszerű volt a megjelentek körében. 84 főt szűrtünk meg ott a expón, és ott viszont főleg fiatalok jöttek. És annyira jó volt számunkra ezt látni, hogy rengeteg fiatal jött oda hozzánk, hogy ő akkor, ha milyen jó lehetőség, ő szeretne ezzel élni. Úgyhogy ott viszont kifejezetten nagyon jó zömében, ugye egy ilyen szépségexpó, tényleg mindenféle korosztály megjelent, de hogy nem csak az idősek jöttek el, vagy az idősebbek, vagy a középkorosztály jelent meg a szülésen, nagyon sok fiatal 20 évesek jöttek oda.
Azon nem gondolkodott még az Egyesület, hogy iskolai programokba részt vennének, és a fiatalság körében népszerűsítenék
de
magukat?
Számos törekvésünk van egyébként országos szinten. Tényleg 40, tehát ami még nagyon fontos, hogy tehát 40 kampányban részt vesz a Szívesen Beteg Egyesület. Rengeteg ismeretterjesztő edukációs előadást tartunk, ami online elérhetőségű, tehát bárki, aki a Egyesület tagja, vagy egyesületi nem egyesületi tag, azok is megtekinthetik ezeket az online előadásokat. Itt tényleg a szívbetegségek, az egészségtudatos magatartás, az életmód, a táplálkozástól kezdve teljes mozgás, tehát egészséges mozgás, rehabilitációtól kezdve infarktus, tehát tényleg nagyon széles körben tartunk előadásokat a koordinátoraink is, vagy a mi munkatársaink által, orvosaink, vagy szakdolgozóink által, és tényleg rendkívül sok lehetőség van arra, hogy próbáljuk a betegekben az egészség megőrzést, az egészségtudatos magatartást, a prevenció jelentőségét erősíteni, és kialakítani ezt a szemléletet, hogy ő maga is, vagy a környezetét is inspirálja arra, hogy menjenek el szűrésre, és vagy figyeljenek oda magukra.
Egyébként az orvosok az Egyesület munkáját mennyire értékelik? Tehát szívesen vesznek részt benne?
Igen, szívesen. Tehát én jó magam a saját osztályom tekintetében is több orvos kollégámat tudtam megkérni arra, hogy akár pacemaker beültetéssel, vagy pacemakert viselő emberek életmódjával kapcsolatban, szívelégtelenséggel kapcsolatban, akár még az osztályvezető főorvosuramat is meg tudtam kérni. Sőt, maga az egy nagyon óriási dolog, hogy az orvosaimat viszem magammal a szülésre, és jönnek velem, és ők is a szabadnapjukat áldozzák be erre, és boldogan ott vannak velünk, és segítik munkánkat.
Sokan, ugye a koleszterinről, koleszterin világnap is van, meg nem tudom, sokat hallunk róla, és azt hallottam éppen egészségügyi körökben, hogy nagyon sok embernek magas a koleszterin szintje. Igen. Na most a koleszterin az egy, hát nem is tudom, örökölhetjük, tehát génekkel örökíthető dolog, vagy pedig az életmódunkkal.
Az az igazság, hogy a kardiovaszkuláris rizikóban vannak befolyásolható és nem befolyásolható tényezők. A nem befolyásolható tényezők azok az, hogy nőnek vagy férfinak születünk, vagy a genetikai állományunk, amit hozunk magunkkal. Igenis, sajnos van ilyen, hogy a családban halmozó a szív- és érrendszeri megbetegedés.
Tehát valamiféle genetika.
Genetikai háttér, igen, sok esetben van a betegség mögött. Vannak befolyásolható tényezők, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy a testsúlyunk, a vércukorszintünk, tehát az, hogy mennyi édességet fogyasztunk, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, tehát ezekkel viszont mi tudunk alakítani azon, hogy esetleg mennyire súlyos fokban szenvedünk el, esetleg még ha a genetikai állományunk olyan is, szenvedünk el mondjuk egy súlyos szívelégtelenségig eljutni, vagy magas vérnyomás, vagy szívritmuszavar, vagy bár mondjuk a szívritmuszavart azt nem feltétlenül besorolnám, de bármilyen szíveredetű megbetegedés, ami infarktus, angina, ezeket tényleg az életmóddal nagyon tudnánk befolyásolni. És ami még nagy tévhit, hogy ugye amikor magas a koleszterin szintje a betegeknek, ezt is a szűrések alkalmával tapasztaltam, hogy abszolút elzárkódnak a koleszterin csökkentő gyógyszerek szedésétől.
Mert olyan sok rosszat lehetett erről hallani, igen, egy időben, tehát elterjedt,
igen, nagyon sok rosszat.
Májkárosító hatása van, stb.
Igen,
ugye?
Igen, igen. De egyébként, hogyha bármelyik gyógyszernek megnézzük a beteg tájékoztatóját,
ajaj,
akkor nagyon sok mellékhatás le van írva. Ugye ezeket a készítményeket úgy hozzák forgalomba, hogy millió egy kritériumnak meg kell felelnie, és tényleg a legapróbb rizikónak tűnő dolgot is meg kell említeni a
tájékoztatóban. Igen, mert ha egy ember tapasztalja magának, akkor ráírják.
Én munkám során ugye a kardiovaszkor egy centrumban tapasztaltak alapján is határozottan tudom mondani, hogy azok a betegek, tehát nagyon sok betegünk, aki elszenvedi az infarktust, és a továbbiakban azt a terápiás lehetőséggel nem él, vagy nem alkalmazza, amit az orvos hazabocsátásakor az árójelentésén feltüntet, akkor azok sokkal hamarabb, nagyobb szövődményekkel fognak visszakerülni a rendszerben. És vannak nagyon sok betegünk, ugye, akiket így folyamatosan követünk a továbbiakban is, hogy az azért azokon álló betegeknél, akinél működik az adherencia, tényleg igyekszik az utasításokat betartani, akár életmódjával és a gyógyszerrel együtt, és én emellett persze bármilyen alternatív gyógymód is szóba jöhet, mert de együtt komplexen lehet az egészségét megőrizni, és az egyéb szövődményeket elkerülni.
Nagyon kevés időnk van, de annyit még talán, hogy hogyan lehet jelentkezni az Egyesülethez, az Egyesület tagjaként, vagy akár az Egyesületnek a programjait.
Igen, a szűréseken igyekszünk bevonni a betegeket egyébként. Több mint 3000 tagja van már a Szívesen Országos Beteg Egyesületnek. Egyébként nálam lehet jelentkezni, tehát a Szívesen Miskolckukac gmail.com e-mail címre bárki számára elérhető vagyok így a régióban, aki jelentkezni szeretne, vagy bármilyen egész, vagy szíveredetű megbetegedéssel kapcsolatos kérdése van, szívesen segítek bárkinek.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélgetett az Egyesület munkájáról, illetve a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről. Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Manna. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával, saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
Én is köszöntöm a hallgatókat is.
Hát fiatal korod ellenére egy társulatot vezet, rendezel, és nagyon sok mindent csinálsz, mellette persze tanuló is vagy. Nemrég volt egy bemutatótok Egerben. Mi volt ez pontosan? Hogyan állt össze? Mit tudsz elmondani erről?
Június 6-án szombaton mutattuk be a Koldus és Királylány című előadást, aminek a története a Mártvén Koldus és Királyfián alapul, de egészen más szereplőkkel, és egy kicsivel régebbi történelmi korban játszódik, és ezt is ugye én írtam a színkörnek, és egy elég hosszú próba folyamaton vagyunk túl, igazából januárban kezdtük el próbálni, és most így nyára sikerült annyira a színpadra állítanunk, hogy be tudtuk mutatni.
Gratulálok ezúton is.
Köszönjük szépen.
Ez volt egyébként az első olyan bemutató, ami mondjuk városi keretek között bemutatásra került?
Nem, Egerben és Ostoroson ugye szoktunk előadni, ugyanis van egy Szociosíta nevű program, amin most már 2 éve mindig részt veszünk, ami az Egerben forrásban szokott lenni, és ott sérült embereknek és sérült emberekkel dolgozóknak mutattuk be mindig a darabjainkat. Ugye mi Ostorosra készítünk előadásokat, itt tudjuk bemutatni a közösségi házban, de mindig nagyon szívesen visszük, hogyha hívnak minket valahova.
Menjünk akkor vissza egy kicsit az időben. Honnan is jött neked ez az egész indítatás, hogy színészkedsz, rendezel, mikor fogott meg téged ez a színházi világ?
Szerintem engem már nagyon hamar megfogott, a színház mindig is része volt az életünknek, de így konkrétan talán azt tudom mondani, amikor negyedikben még általános iskolában megalapult az angol színjátszókör egy versenyre, egy ilyen színjátszófesztiválra, ahol angol nyelvű darabokat adtunk elő, ilyen kis zenés, angolos darabok, és onnan jött az, hogy akkor ezt szeretem csinálni, mert ugye annak teljesen bele voltunk vonva az alkotó folyamatába, hogy milyen zenét vegyünk elő, milyen koreográfiát tegyünk bele, uh-huh. És így ezt így nagyon megszerettem.
És mint olyan színészkedés, az is ekkor alakult ki? Vagy ez egyébként óvakorában már érezted, hogy színpadon is szeretnél lenni?
Nekem volt egy nagyon jó barátnőm általános iskolába, aki gyerekszínészként dolgozott, és így vele nagyon sokat jártam próbákra, és az előadásait is mindig néztem, meg mindig elhívták az osztályunkat is, és így akkor már ez bennem megjelent, hogy na hát ezt én is nagyon szívesen csinálnám. Uh-huh. De azt is éreztem, hogy nem feltétlenül színészkedni, vagy nem feltétlenül csak a színészkedés, hanem így az egész színház, amit zajlik azzal, hogy készül el egy teljes előadás, és ez engem mindig nagyon érdekelt.
Ugye említetted, hogy a családból is hozod ezt a mintát, ezek szerint támogatnak. Mit lehet esetleg róluk elmondani? Van a családban művész?
Hát igazából hivatásos művész nincsen. Anyukám is foglalkozott régen így amatőr színészkedéssel még az egyetemi évei alatt, és neki van egy csomó ilyen különböző művészettel foglalkozó diplomája, de hát annyira beszippantott őket a mi színkörünk is, hogy mióta megalapult itt Ostorosan a Szikra színkör. Apukám a hangtechnikusunk, tehát hogy ő indítja nekünk mindig a zenéket, anyukám pedig súgóként szokott részt venni az előadásokon. Mind itt vagyunk.
Hát ez nagyon jó, mintha egy családi vállalkozás lenne tulajdonképpen ez a színkör. Akkor meséljünk erről a színkörről, mit lehet tudni, mikor alapultatok meg, és hogyan jött létre?
A színkör az úgy kezdődött, hogy Ostoroson volt egy felhívás arra, hogy aki szeretne színjátszani, az most tud lenni, mert alapul egy színkör Ostoroson. Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab. Ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat, és ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának, de ugye, hogy már nem volt egy szakmai ember a hátunk mögött, aki tudja, hogy mit kell csinálni, így azért benne volt az is, hogy hát ebben nem lesz semmi. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg a magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg, és azóta működik is.
Mit lehet tudni a tagokról?
Hát ugye ez állandóan változik, évközben nem, de amikor egy előadásnak ugye kész van a próbafolyamat, bemutattuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy új tagok érkezzenek hozzánk, vagy a régiek mondják azt, hogy most már nem fér bele az életükbe az, hogy itt legyenek minden pénteken, és csináljuk a próbát, meg vigyük az előadásokat, de egy ilyen átlagosan 10-15 fővel működik a színkörünk. Igazából jó is ez, mert tudunk mindenkinek szerepet adni, és tudunk mindenkinek lényegi szerepet adni, és nem az van, hogy van egy főszereplő, többiek meg őt segítik, hanem tényleg így csoportosan tudunk működni.
Milyen korúak a tagok?
Nagyon vegyes. A legfiatalabb tagunk 10 éves, és vannak 50 pluszosak is, tehát hogy tényleg nagyon vegyes, és vagyunk mi is ez ilyen 20 évesek is páran, úgyhogy tényleg ez azért jó, mert tényleg tudunk karakterekkel dolgozni az előadásokban.
Ugye azt említetted riporton kívül, hogy az önkormányzattól kaptok annyi segítséget, hogy igazából itt egy próbatermet biztosítanak számotokra. Ezen kívül egyébként mindent magatoktól oldotok meg?
Igen, ugye a darabokat én szoktam megírni, de ugye abban is számítok a színkörtagokra, hogy jó-e így, variáljunk-e valamit, tényleg mindenkinek megfelelő a szerep. Aztán elolvassuk együtt, megnézzük tényleg a szerepeket, hogy illik-e az emberekhez, és akkor elkezdődik a próba folyamat, állítsuk be, hogy ki mit csináljon, melyik jelenetben, milyen zenéket használjunk fel a darabhoz. Aztán az, hogy milyen jelmezeink legyenek, az is igazából mindenki kinyitja a gardrobját, és megnézzük, hogy mi az, amink van. És kellékeket is otthonról szerzünk be. Aztán, hogyha valami meg nincs, akkor ezt elkészítjük magunk. Úgyhogy tényleg az egész előadás a sajátunk, és tényleg mindent mi készítünk benne.
És honnan inspirálódsz, amikor elkezdesz írni egy darabot? Hogyan áll össze mondjuk a forgatókönyv, és az egész folyamat? Mennyi időt vesz igénybe neked, hogyha meg kell írnod egy darabot?
Valahogy a megírás az mindig nagyon gyorsan jön. Ugye én szeretem a kereteket, és azt, hogy tudom, hogy hány embernek írunk, mi a fiú-lány arány, mi a korban levő arány, és így körülbelül a történet, hogy milyen történetet dolgozzunk fel. Legtöbbször ezek teljesen sajátok, most ez egy ritka alkalom, hogy egy meglévő történetet dolgoztam fel, de ennek meg az volt az oka, hogy a Magyar Színházban láttam a Koldus és Királyfit, és abban tetszett meg ez az egész csavar, hogy milyen belelátni a másik ember életébe, és hogy mennyire tudunk helytállni a másik ember életébe, vagy inkább legyen az, amit mi ismerünk, és akkor azt legalább tudjuk, hogy milyen. De azon kívül igazából egy hónapon belül meg szokott lenni a darab, amikor írok egyet. Utána szoktam megmutatni a csapatnak, hogy ők mit gondolnak róla.
Kicsit beleszólhatnak ők is, formálhatják, vagy az ötleteket is szívesen fogadod esetleg?
Persze, szívesen szoktam fogadni, meg amikor mondanak olyasmit, hogy ez mondjuk nem működne olyan jól, vagy a mi színpadunkon nehezebben tudjuk megvalósítani, de van olyan is, hogy kérdezek, hogy ez a jelenet, ez olyan bonyolult, hogy ezt hogy rakjuk most színpadra, akkor ők is nagyon szívesen segítenek.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulsz, és ott dráma és angoltanár szakos vagy most. A tanulmányaidat tehát teljes mértékben tudod hasznosítani, és ezzel is képzeled el akkor a jövődet, gondolom.
Igen, és szerintem az a legviccesebb ebben, hogy hamarabb volt a színkör, mint hogy én ebben kezdtem el tanulni, és inkább a színkör volt segítségemre abban, hogy hova tovább, és hogy hol tanuljak tovább, mert, és most is továbbra is a tanulmányaimban nagyon sokszor van az, amikor beszélnek színtársulatokról, vagy egy próbafolyamatról, és akkor rögtön beugrik, hogy igen, ezt mi is csináltuk, meg ezzel nekünk is volt gondunk, és akkor így világosodok meg, hogy ezt most már tudom, hogy kell majd legközelebb megcsinálni, amikor ilyen probléma felmerül.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk.
Ugye léteznek a darabjaink, amik legtöbbször ilyen komédiák, mert azért a falusi amatőr társulattól inkább olyanokat várnak el, amihoz eljönnek a nézők, és akkor jól szórakoznak egy előadáson, de ezen felül ilyen oktató feladatokat is látunk el. Felkért minket a Norma Alapítvány, hogy vegyünk részt egy projektben, amiben különböző bűnmegelőzési programokon vettünk részt, hátrányosabb helyzetű faluk iskoláiban és óvodáiban, és erre készült egy teljesen interaktív bűnmegelőzési előadás, amiben nem az egész csapat vesz részt, nem kevesebben, hogy ezzel jobban tudjunk utazgatni, ami tényleg sok előadást megjelent már. Ezen felül most egy felkérést arra is kaptunk, hogy egy drámapedagógiai foglalkozást vigyünk iskolába, ami azért érdekes számomra, mert ebben a fél évben az egyetemen erről tanultunk, hogy hogyan kell létrehozni ilyen foglalkozásokat, és hogy tud egy óra lemenni egy drámapedagógus segítségével, úgyhogy még gyakorlom is azokat, amiket megtanulok az egyetemen.
Hogy néz ki az, amikor kimentek egy ilyen kis településre, és bevonjátok interaktívan a közönséget, a gyerekeket akár?
Ez azért érdekes számomra, mert mindig más. Tehát nagyon sok mindentől függ a gyerekek korától is, de éppen attól a csoporttól is, ahová éppen megyünk, hogy mennyire nyitottak arra, hogy mi most beszélgessünk velük, vagy csak szimplán mennyire bátrak ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, vagy feljöjjenek akár a színpadra. Én azt érzem, hogy sikerül mindig aktivizálni a gyerekeket, és ők is együttműködnek, egymással is, és velünk is, és tényleg azok a visszajelzések szoktak jönni, mert én azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tőlük rögtön jön egy visszajelzés, hogy most tetszett nekik, vagy ha már nagyon kácsonganak a széken, akkor látszik, hogy ez az unalmas számukra, és az szokott visszajönni, hogy nevetnek, és mondják a gondolataikat, segítik a történetet, és akkor így közösen eljutunk a végére, a boldog befejezéshez.
Mik azok a darabok, amik már mögötted vannak, és esetleg mi az, ami most dolgozol?
4 darabunk volt eddig, ami tényleg a Szikra Színkörnek a produkciója volt. A legelső, annak az volt a címe, hogy Családi Csavar, ami egy család életét dolgozta fel, ahol 7 lány volt a családban, és az édesapát már fiatalon elvesztették, és az volt a csavar, hogy megérkezett az anyós, aki egy eléggé maradi hölgy, és nehezen viselte a családnak a dolgait, pedig teljesen átlagos 10-20 éves lányok voltak a családban, de tényleg azért kicsit olyan sarkított karakterekkel, amit a nagymamának nehéz volt elviselni. Ez nagyon vicces volt, tényleg az volt róla a visszajelzés, hogy nagyon jól szórakoztak, és hogy nagyon érezték ezeket a mai dolgokat, amit a mai generációkban látnak, hogy milyenek tudnak lenni ma az emberek. Ezt el tudtuk vinni, ezt is Egerbe, és Ostorosan is előadtuk, és Székesfehérvárra elvittük egy amatőr színházi ilyen találkozóra, ott kaptunk is erre egy külön díjat. Az volt a neve, hogy a jövő alkotói. Annak is nagyon örültünk ott.
A közösségeteknek, ugye én azt vélem felfedezni a mondataiból, hogy nagy ereje van. Ez a csapatszellem, ez nálatok elég jól működhet. Ezen kívül is egyébként találkoztak, vagy tényleg ezt a kohéziót próbáljátok erősíteni, akár szabadidőtökben is, a színjátszáson kívül is barátok vagytok és találkoztok?
Igen, én azt érzem, hogy szinte mindenkivel barátok vagyunk a csoportban, de például most az előadásunk premierje után elmentünk együtt fagyizni, hogy akkor most beszéljük ki, hogy mi történt az előadáson, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé sikerült jól, de ezen felül is több olyan tagunk van, akik mondjuk testvérek, vagy van egy anya-lánya párosunk is rajtunk kívül is a színkörben, úgyhogy azért tényleg sokszor eljárunk mondjuk enni együtt, vagy ilyesmi, de nagyon sokszor szóba jön a színkör, és ez már itt tényleg, ez még jobban összetart minket, az, hogy mi közösen dolgozunk.
A Koldus és Királylány című előadást láthatja-e valamikor még a közönség, akár itt, vagy akár a környéken?
Szeptemberben fogjuk behozni Ostorosra, akkor lesz az ostorosi bemutatója, szeptember 12. Annak a próba folyamata majd még augusztusban, visszatérünk ide felújító próbákkal, de nagyon kíváncsian várjuk, és az ostorosi nézőink is mondták, hogy örülnének, hogyha jönnénk Ostorosra is, mert sokan vannak visszajáró nézőink, akik nagyon megörültek annak, hogy Ostoroson is működik egy ilyen kulturális program, mert legtöbbször, tehát szinte mindig be kell menni Egerbe, hogy bármilyen kulturális vagy színházi dologgal találkozzanak lakók. Ez egy ilyen dupla küldetés tudat számomra, mert nagyon szeretnék megmutatni minél több embernek, hogy megismerjék a színházat, például ezek a gyerekek, akikről beszéltem ezeknél a településeknél, hogy van olyan, aki még soha nem is járt színházba, se tudja mi az, hogy előadás, és hogy nekik is megmutatni. A másik oldala pedig mi magunk, a színkörösök, hogy közösen alkossunk, és meglegyen az a lehetőség, mert azért a felnőtt tagok nem ezzel foglalkoznak, mindenkinek van egy civil munkája, sokan tanulunk például, és akkor megvan az, hogy most az a feladatunk, hogy az egyetemen jól teljesítsünk, a kisebbek ugye általános és középiskolában, de hogy mégis van egy ilyen plusz, hogy mégis érezhetjük, hogy milyen az, amikor közösen dolgozunk egy projekten, vagy az, hogy milyen kiállni emberek elé és megmutatni azt, amin eddig dolgoztunk.
És van esetleg köztük olyan, aki ezzel szeretne majd tovább menni?
Igen, pont van egy lány, aki most felvételizik, és több helyre is szeretne bekerülni, ami ezzel foglalkozik, és én ezeket nagyon szeretném támogatni, az ilyen ötleteket, és legjobb tudásom szerint próbálom mutatni, mert azért én is sokat tapasztaltam már egy a színházzal. Gyerekek közül volt most, aki elment az Egri Színháznak a gyerekcastingjára, aztán van egy másik gyerkőc, aki Pesten van bent ilyen casting cégekben, és akkor ő neki reklámja volt most legutóbb, és én akkor mindig olyan büszke vagyok, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy hol tanulnak drámát, vagy színjátszást, akkor el tudják mondani, hogy velünk.
Egyébként ezzel kapcsolatban van célod, hogy magántanárként készíts fel gyerekeket akár színművészeti főiskolára, egyetemre?
Gondolkoztam rajta, igen, de azért még nekem elég gyerekcipőben jár ez a drámaoktatás, hogy az egyetemre felkészítsek valakit, de próbálok igen mindig segíteni. Aztán az én képzésem, amire én járok most, azzal akár színjátszó társulatokat tudok majd gyerekeknek létrehozni, de akár iskolákban is tudom ezt tanítani. És még ez nagyon kérdőjeles bennem, hogy inkább iskolai környezetben vagy magánkörnyezetben szeretnék ezzel foglalkozni, de mindenféleképpen a színház és a gyerekek az nekem így mindig is a fejembe volt, hogy ez az irány, amiben én tényleg jól érzem magam, és ezzel szeretnék foglalkozni.
Mi az, ami téged a legjobban megfog akár tantárgyakban, akár egy-egy olyan pedagógus, aki kíséri a munkádat, akire fel tudsz nézni, vagy a legtöbbet jelent számodra, van ilyen?
Ez ugye egy osztatlan tanárképzés, úgyhogy egyszerre vannak angol óráink, dráma óráink és pedagógiai óráink, ami ez egy nagyon széles skála, amit megtanulunk, és az első év az inkább az alapozásról szólt, hogy így megismerjük a szaktárgyainkat, és legyünk egy közös szinten, például drámából drámatörténetet tanultunk, ilyen drámajátékos gyakorlatokat tanultunk, meg így a modern színházról is tanultunk, és magáról a drámapedagógiáról, hogy az mit jelent, mert nekem ez egy nagyon újdonság volt, hogy nagyon sok minden belefér, de a pszichodrámán keresztül ilyen tanítási dráma is, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel majd mi fogunk tudni foglalkozni. És én azt érzem, hogy jelenleg minden tanárom olyan, akikre fel lehet nézni, és a drámapedagógia oldaláról a legtöbb tanárunk könyveket is adott ki, sőt, ezekből tanulunk, és de tényleg az, hogy bármerre megyek az országban, és így megemlítem a tanáraim nevét, aki ért a drámapedagógiához, az tudni fogja, hogy kik ők, mert tényleg ők így az alapja a magyarországi drámapedagógiának.
Érintettük már itt a mai generációt, a te korosztályodat, a 20 éveseket. Te mit tudnál elmondani róluk? Hogyan állnak ők a színházhoz, a művészetekhez? Mennyire járnak ők színházban, mennyire tudják befogadni, értelmezni, és mennyire van szükségük erre, vagy inkább mondjuk a filmek világa, vagy az online média világa viszi el őket? Mit tapasztalsz?
Én most pont azt érzem, hogy elkezdett újra menő lenni a színház, és hogy az emberek szeretnek így úgy kikapcsolódni, hogy tényleg egy-két órára mással nem foglalkozni, csak arra, ezért is jöttek be ezek a filmek is, mert azt is érzem, hogy emiatt a sok online dolog miatt, meg ezek a rövid videók, amik megjelennek, már nem tart addig a koncentrációnk. De én is érzem magamon, hogy egy másfél órás előadást én nem tudok végigfigyelni, mert elvonja a figyelmemet minden más. És én látom a színházakon, hogy van, aki már elkezdett ebbe az irányba elmozdulni, hogy magát a közönséget nem fogjuk tudni megváltoztatni, de el tudjuk érni, hogy olyan előadások szülessenek, amik tudják érdekelni ezt a közönséget, és egyre több olyan színházi előadást látok, ami tényleg lefoglalja a mai fiatalokat, de ezen felül én például dolgozom most egy pesti színházban, így mint nézőteres ültető, és ott meg inkább az idősebb korosztályra vannak így kiélezve, és inkább nekik készítenek darabokat, de azok is nagyon jók, csak egy fiatalabb generációba tartozó ember azt mondhatja, hogy hú, hát ez unalmas volt, nem történt igazából semmi, csak elmondták a történetet, ami régen elég volt, meg már egy idősebb korosztálynak teljesen elég az, hogy mondják el a történetet, szépen énekeljenek, és kész. Viszont a fiatalabbaknak tényleg kell az. Például szerintem ezek az interaktív előadások nagyon jók erre, mert az is egy ilyen dolog, amit ma észreveszek a korosztályomon, hogy nagyon szeretjük, ha be vagyunk vonva valamibe. És hogyha nem csak az van, hogy ott történik valami, én meg itt vagyok, hanem ez így összevonódik ez a kettő, és én is nagyon sokszor csinálok ilyet az előadásokban, például már csak annyi, hogy a nézőteren keresztül jön be a szereplő a színpadra, és például most ennél a Koldus és Királylánynál a nézőtér az két szerepet is kapott, mert például a londoni utca résznél ők az utcai polgárok, akik kint vannak és hallgatják a híreket, és ilyesmi. Aztán, amikor bemegyünk a kastélyba, ott meg ők a vendégsereg, akik részt vesznek az ünneplésben, és meg is kínáltuk őket kekszel, pezsgővel, szóltunk hozzájuk, és szerintem ezeknek mind olyan jó visszajelzésé voltak, hogy örültek neki, hogy nem csak nézték, hanem részesévé váltak az egész előadásnak.
Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy számodra mit jelent a színház világa, akkor mit tudnál elmondani?
Nekem a közösség, aztán a közös alkotás, és a kreativitás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21:05-től ismételjük meg.